Sziasztok! Mi vagyunk a Libra More, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával
és Mónival. Libra More. Hallgasd,
olvasd. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Libra More 43. adása, és ugye már beharangoztuk az előző adásunkban, hogy a távol-keleti irodalom lesz a mai fő témánk, de még lesz ott egy kis programajánló is, mert végre itt a jó idő, itt a tavasz.
Igen.
Lehet mindenféle szuper programra menni.
És nekem ez nagyon rendhagyó lesz, mert az irodalom éjszakáját fogjuk ajánlani, ami 28-án csütörtökön van márciusban, és tavaly nem tudtam elmenni, mert beteg voltam. És lehet, hogy lehet hallani a hangomon, hogy most ezt a múlt hétre tettem, ezt a betegséget, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy nagy reményekkel indulok el erre az éjszakára. Tudsz-e programot ajánlani, mert én még nem néztem meg, mi várható?
Én nagyon gyorsan megnéztem, eléggé ilyen last minute szoktam gondolkodni, hogy akkor mi legyen. Ugye tavaly is tök jó volt ez a program, meglepően jó volt, azt kell, hogy mondjam. Ugye alapvetően a Radnótinak a színészei olvasnak fel ugyanazt a szövegrészletet, ilyen negyedórás gyakorlatilag a felolvasás, és ez ilyen egy helyszínen, ilyen fél órás etapokban, tehát mondjuk minden órakor, meg minden félkor lehet meghallgatni azt az adott felolvasást, és ugye különböző országokból származó íróknak a szövegeiből, és nem feltétlenül jelentek meg egyébként ezek a könyvek magyar nyelven is. Bár ahogy néztem, azért a többség megjelent, de nem egyértelműen, mondjuk pont az Ellie Smith az egy olyan példa, akit mindenki ismer, de nagyon vegyes ilyen szempontból a válogatás, tehát lehet még soha nem hallott, meg nem ismert szerzőknek a műveibe is belehallgatni. És igazából egyébként ami miatt szeretném ajánlni, mert nagyon-nagyon király helyszínek vannak, tehát nagyon meglepő helyszínekre is be lehet jutni.
Most más helyszínek vannak, mint tavaly?
Igen, tök más helyszínek vannak, és sokkal izgalmasabb és meglepőbb helyszínek vannak idén.
Na.
Például az argentin nagykövetség rezidenciája.
Ó.
Vagy a Festivilla, vagy a Yunus Emre intézet. Tehát ezek ilyen életemben nem hallottam kategória kávé, nagyon sok olyan pénzügyőr és adózás történeti múzeum.
Ezt nem hiszem el. Ez mind a hatodik kerületben van, ugye?
És ez mind, igen, ilyen hatodik, hetedik, hogyha így jól nézem. Tehát ez abszolút az Andrássy út környéke.
Tehát
a Városligettől egészen a Deákig. Tehát, hogy igazából ugyanannyira érdekes, hogyha valaki nem az irodalom miatt választana, de hát ugye miért tenne ilyet, aki minket
Istenem.
Hallgat.
Istenem.
De tényleg tök jók a programok, és ugye ingyenes az egész, és hogyha összegyűjtesz 4 pecsétet, ugye kapsz egy ilyen kis pecsétgyűjtő füzetet a különböző helyszíneken, és hogyha összegyűjtesz 4 pecsétet, akkor egy sorsoláson vehetsz részt, és nyerhetsz könyv ajándékcsomagot is, úgyhogy még ez egy ilyen plusz ösztönző. Akkor ez volt egy kis mini programajánló március 28-ára, és akkor következzen a fő témánk, a mai adásunk fő témája, ami, ahogy mondtam, a távol-keleti irodalom lesz. Melyik országokat Nem egyeztetük előre, de kb. Ugyanazokat az országokat lőttük be.
Ez azt jelenti, hogy nagyon jó minőségű a földrajzoktatás a középiskolákban, ugyanis a távol-kelet alatt mind a ketten három helyet értettünk, főleg Dél-Koreát, én Észak-Koreát nem tudom, miért nem.
Én olvastam.
Én is egyébként, te mit olvastál?
Kettőt is, a szökés a 14-es táborból, amit egy ilyen onnan megszökött fiú írt egy amerikai újságírónak az együttműködésével, ami nagyon megrázó volt, borzasztó.
Úristenem, hiszem.
És a Suki Kim nevű egyébként dél-koreai írónő, vele interjúztam is, itt volt 2 vagy 3 éve, azt hiszem, hogy a HVG adta ki, és ő azt csinált, hogy ő Amerikában nőtt fel alapvetően, azt hiszem 10 éves volt, amikor oda emigráltak a szülei, és visszament Észak-Koreába tanítani angolt, ilyen elit egyetem, tehát az ottani elit gyerekeinek, egyetemistáknak, és az is nagyon durva volt egyébként. Nagyon, nagyon érdekes élmény volt, de az alapvetően egy tényregény, tehát nem szép irodalom. De hát igen, tehát minden szempontból egészen döbbenetes.
Én szép irodalmat olvastam, magas irodalom volt, Kim Il-sung életrajza, aki Kim Il-sen gyermeke, vagy apukája, nem tudom melyik volt, de az biztos, hogy falusi idill, bukolika annyi volt, mint állat, hősvezető már gyermekkorában.
Akkor tudod, hogy egy science fiction-t olvastál.
Hát valami döbbenet volt. Úgyhogy mély nyomot hagyott bennem, de akkor maradjunk a többi három választottunknál, Dél-Korea, Japán és Kína.
Igen.
Úgyhogy akkor...
És akkor kezdjük el, melyik országgal?
Kezdjük Kínával.
Jó.
Kezdjük Kínával. Én meglepődtem, mert én azt hittem, hogy sokkal több kínai szerzőt olvastam, de nem így volt. Úgyhogy akiről be tudok számolni, arról már be is számoltam, Cixin Liu, aki a három test trilógiát írta. Nem akarok nagyon sokat beszélni róla, tényleg egy mondatot, hogy igaz ugyan, hogy a hard science fiction kategória alá sorolják, de senki ne jegyen meg, aki nem szereti az alieneket, mert a Kínához és a kínai tudomány fejlett állapotához mérten, ez az egész inkább egy elméleti regény, egy nagyon elméleti regény, a Trónok harca írója George R. R. Martin írta róla, hogy ez keveréke az összeesküvés elméletnek, a kozmológiának, a természettudománynak, és ezzel együtt villámgyors akció trilógia. Úgyhogy tényleg, ha nem mondanánk meg, hogy a science fiction egy politikai, tudományos, elég sok tudományos fejtegetés van benne, hogy milyen veszélyek fenyegetetik a Földet. Egyetlen egy dolog, ami mondjuk nem a realitásra épül, hogy egy gyilkosság sorozat indul el a tudósok körében, pontosabban öngyilkosság sorozat, és minden visszavezethető egy olyan számítógépes játékhoz, amelyben három bolygó, három nap véletlenszerűen kell föl és fekszik le, és ezzel akár évszázadokra sötétséget hoz, vagy felperzseli az életet a Földön, és ennek jelentőség lesz a Földre nézve is. Úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom.
Na, hát nekem abszolút kedvet csináltál hozzá. Még akkor egy picit Kínánál maradva, én egy olyat mondok, akinek már olvastam a novellát, Ken Liu-ról van szó, és ez nagyon érdekes, mert a kínai írók, főleg az új generáció, nem tudom, az íróknak az új generáció, leginkább a science fiction könyvéről híres. Ugye ez tök érdekes, azt mondom, hogy Neil Gaiman eszében olvastam, hogy Kína tök tudatosan támogatja a science fiction-t, ezt az irányzatot, irodalmi irányzatot, konferenciákat szerveznek, és meghívnak rá írókat, nyilván azért, hogy így tanuljanak tőlük. Tehát, hogy az, ami... De te belegondolsz, legdöbbenetes, mondjuk egy Black Mirror epizód, ez már a valóság. Ugye igen, ez az értékelési rendszer, aminél attól függően kaphatsz vízumot, meg vehetsz repülőjegyet, hogy milyen értékelésed
yes,
van. Tehát ez a nagyon durva ilyen 1984, meg Nagy testvér, és ugye ennek a disztopikus, meg science fiction vonala, tehát ők igazából ebből tanulni akarnak.
Szuper!
Tényleg hihetetlen. Szóval egy Ken Liu is egyébként ugyanez a nagyon, ugye a science fiction, meg fantasy szerzőknek a fiatal nemzedékébe tartozik, és neki Papírsereglet címmel jelent meg tavaly novellás kötete. Úgy tudom egyébként, hogy pont idén jelenik majd meg az Agavénál egy kínai szerzők novelláiból válogatott gyűjtemény. Azt hiszem, hogy Ken Liu válogatott. Igen. És szerintem ugyanaz az ilyen science fiction fantasy vonal. És ugye Ken Liu nagyon érdekes szerző, mert és ez tökre jellemző a kínai szerzőkre, szerintem így láthatlan, és mondjuk többet nem olvastam, nagyon spirituálisak a novellái. Tehát, hogy annyira, és ugye Tercsengen gondolkodtunk, hogy ide vegyük-e, vagy Csiangon, hogy bevegyük-e a kínai szerzők közé, de én azt mondom, hogy nem, mert azért így amerikai, én őt amerikai szerzőnek tartom, de valahogy az ő novelláiban is ugye annyira erős az a fajta a tudomány és a spirituális dimenziónak így a nagyon-nagyon kiegyensúlyozott, így nem tudom, egymásra hatása, meg nagyon-nagyon jól működik ez a kettősség a novelláiban, és ugyanezt érzem Ken Liu-nál is. A gépek plusz az emberi vonal, meg a humánus vonal az így ugyanúgy megvan az ő műveiben.
Most eszembe jutott egy nagyon rossz poén, mondhatom.
Mondjad.
Csak azért, mert kínai a neve, olyan jogon sorolhatnánk őt kínai szerzők közé, mint Schiffer András német politikusok közé, nem? Ez a napom csúcsa, ezt írjuk a megfázás számlájára. De nagyon jó volt. Tehát, bocsánat.
És viszont akkor mondanék egy hogy ráccafolyak arra, hogy minden új kínai szerző, science fiction szerző.
Én is azt.
A jelenkornál jelent meg Zhang Yiya, azt lehet, hogy Cheng Yiya, nem tudom. De így keressétek, hogy Zhang Yiya, hogyha a boltban keresnétek, vagy a neten. és imádom ezt a címet, olyan átlagos embert szeretnék, mint te.
Ó, Istenem!
Ez egyszerűen zseniális.
Ó, te!
És ő blogbejegyzéseket írt, és ezeknek a gyűjtemény, úgy gondolom, hogy kibővített novellás kötet, gyakorlatilag ez a könyv, ami jelenkor nem jelent meg. És tényleg, ahogy olvast, nagyon-nagyon jó értékeléseket kapott. Ő egy népszerű író Kínában is. Tehát, hogy nyilván azért adták ki kötetben, mert annyira népszerűek voltak a blogbejegyzései. És hogy tehát így a címből is látszik, hogy így abszolút a párkapcsolattal, az ilyen felnőtté válás, mai 20 évesek problémái, generációs problémák, alapvetően erről szólnak a novellái. És neked van olyan kínai szerző, akit még ajánlanál? Vagy térjünk át egy másik országra?
Nem olvastam sajnos, de talán két hete hirdették ki az új Man International Booker, talán már a longlistet még. A longlistet.
Sajnos most nincsen magyar, de...
Nincsen magyar. Majd jó, hát azért nem lehet minden évben karácsony. És hát sajnos előbb-utóbb az a gyanúm, hogy meg fogjuk tanulni kiejteni a kínai neveket. Ezt én is betűzni tudom. Can Xue. A második nevét megtaláltam a YouTube-on. Xue. Can Xue. Az a címe a regénynek magyarra fordítva, hogy Szerelem az új évezredben. Love in the New Millennium. És azt írták róla, ugye van egy rövid ajánló ott a honlapon a Man Bookernél, hogy a legfontosabb élő regényíró Kínában. És az egy írói álnév, és egy kísérleti regényeket ír, ami nem tudom, hogy kell értelmezni, mert itt ennek a tartalma mondjuk elég érdekes. Viszonylag fiatal íróról van szó, 1953-as, és Szabó volt egészen 30 éves koráig, amikor rájött, hogy ő írni fog, és rögtön nagyon híres lett, és ez a regénye, a Szerelem az új évezredben, ez egy elég sötét, humorú disztópia, aminek megint csak nők a főszereplői. Egy nők élnek egy olyan társadalomban, ahol teljesen elnyomják őket, és különböző menekülő útvonalakat választanak. Vagy fizikailag, tehát szerencsejáték bordélyi házakba járnak, hogy ott szerelmet keressenek, és így meneküljenek, vagy egy tradicionális, régi haza gyógynövényi főzeteit isszák, ami ennyi volt az összefoglalóban, tehát ez alatt még bármi lehet, illetve minden, tehát mindenféleképp szerelemben próbálnak menekvést keresni, de az egész regényt átszövi a paranoia, a gyanakvás, az elnyomás, és mindennek a háttéréül az egész mostani világot jellemző kereskedelmi és politikai mehan, tehát a gépezet, ami megfelőrli az egyedi emberek sorsát, és egyszerűen porszemmé teszi őket.
És ilyen kapitalista, ilyen,
igen.
Ilyen mindent felülír az ilyen anyagi érdek meg.
Pontosan, és valahogy el nem tudom kezdeni, de nagyon szeretném elolvasni, a kelet és a nyugat is benne van ebben a regényben, és van beteljesült szerelem is, és tehát, hogy nem csak tragédiák vannak, hanem van, akinek sikerül, van, akinek nem, de ez nagyon-nagyon jól hangzik.
Igen, mondjuk elég sok Man Booker jelöltet azért leszoktak magyarra is fordítani, és kiszoktak adni.
Igen.
Reménykedjünk benne, hogy...
Hát főleg, ha ő a leghíresebb, a legnagyobb regényíró Kínában, rákerestem, nincs tőle semmi még nálunk. Legalábbis a Bookline-on nem volt, úgyhogy kíváncsian várjuk. Szerintem a hallgatók is nagyon szívesen pihennének most egyet, akkor hallgassatok egy kis kínai népzenét.
Ugye Hankanggal is az történt, hogy miután Man Booker díjazott lett, utána jelent meg ugye magyarul is a Növényevő először, és tavaly jelent meg egy korábbi könyve egyébként, a Nemes teremtmények, ami döbbenetesen megrázó, tényleg. Tehát,
elolvastad végül?
Aha,
mert ugye én dobtam 50 oldal után.
Nagyon durva.
Igen.
És igen, ugyanannyira durva. Felolvasom nagyon gyorsan a fülszöveget, abból kiderül, miről
tök
szól.
Jó.
És tényleg pár mondatról van szó. 1980 májusában Dél-Koreában a diktatúra ellen tüntetnek a diákok, a hatalom válaszul bejelenti a szükségállapotot, kivezényli a hadsereget, és a katonák meggyilkolnak több száz fiatalt. A diákok, köztük 14-15 éves gimnazisták gyűjtik össze a harcokban elesett társaik holttestét, hogy azonosíthassák és eltemethessék őket. Ebből a tragédiából bomlik ki az áldozatok és a gyászoló túlélők története, meg egy diktátor vezette rezsimé. Ez egy elfojtott traumája Dél-Koreának, ez a 80-ban történt Kwangju-i mészárlás. Hong Kong ebben a városban született, ő nem élt már akkor, Szöulban élt, amikor ez történt, de akkor 10 éves volt. És csak így, nyilván akkor is így nagyon suttogva beszéltek erről az emberek, nagyon erősen cenzúrázták ezt a témát, és teljesen feldolgozatlan, és kicsit, mint nekünk az ügynök múlt, hasonlóképpen viszonyulhatnak hozzá a koreaiak, de ami ugye döbbenetes, hogy ez nem volt annyira régen, tehát akik elkövették ezt az iszonyatosan durva brutalitást, tényleg hihetetlen, hogy tizenéves gyerekeket öltek meg, kínoztak meg, egészen, tehát tényleg ilyen legsúlyosabb válogatott kínzás módokon, és ugye ezt egyébként Han Kang nagyon líraian, és ez egy nagy erőssége ennek a könyvnek, hogy 200 oldal körül van, tehát tényleg egy szombat délután meg este olvastam el gyakorlatilag, azért kellett szünetet.
Te aztán tudsz mulatni.
Igen, ez a szombatesti láz nálam, hogy a
Nina.
Korai, dél-koreai mészárlásról olvasom
Nem hisz meg egyszer vendégség.
Igen, tök vidám lenne a hangulat.
Borzasztóan nehéz.
De annyira sírtam egyébként, tényleg nagyon megrázó, mert ugye minden egyes fejezetnek más és más áldozat az elbeszélője, és váltakozik az egyes szám második személy, illetve első személy, illetve harmadik személyű elbeszélés, és van, akik meghalnak, és konkrétan a szellemük, vagyis a lelkük beszél a testükhöz.
Hát
ez nagyon érdekes, amit te olvastál az elején, az pont az első kettő, az a két tizenéves sem meghalt fiú, a saját nézőpontja, és később pedig a túlélők, akik ugye nyilván van, aki öngyilkos lesz, van, aki nem bírja feldolgozni a traumát, és gyakorlatilag így fel nem dolgozott, meg ki nem beszélt. De nem él gyakorlatilag.
Jaha, elhiszem.
Tehát ez nyilvánvaló, hogy
hát amikor annyira tagadásba megy az agya,
ugye nincsen kapcsolata, tehát tényleg egészen, tehát ugye ez arra világít rá ezzel Han Kang, hogy oké, hogy nem halt meg, de tulajdonképpen ugyanúgy meghalt. Tehát, hogy az a fajta ugye örök életére megnyomorítja ez az élmény, ennek a megtapasztalása, meg az, hogy egyébként az a bűntudat, amit éreznek, hogy ők mégis túlélték, és más meg nem, meg hogy nem segítettek, vagy hogy miért nem küldték haza a gyerekeket, és miért nem léptek fel erélyesebben azzal, hogy menjenek haza. Akkor ott van ugye az anyának a nézőpontja, hogy ugye neki is abszolút egy egész életére szóló tragédia maradt, hogy hogyan tett tönkre családokat. Nagyon-nagyon érdekes könyv, és tényleg az egy nagy erőssége, hogy nem csak a különböző érintetteknek a szálait, meg így a nézőpontjait mutatja be, hanem azt is, hogy ugye Han Kangot személyesen nem érintette, mert ő már nem élt, az ő családjában nem volt olyan. Az az érdekes kapcsolódás, hogy az a fiú halt meg, aki miután ők Szöulba költöztek, a házukba költözött család. Uff. És ott a gyerek. Tehát hogy igazából a ház az, ami aha. összekapcsolja őket, de nem ismerték egymást soha.
Lépjünk is tovább. Han Kang.
Az erőssége. Én nem hiszem, hogy ő valaha is fog majd írni egy vidám történetet.
Én sem, ez olyan, mint Targellától
lehet. Ehhez képest a növényevő, azt mondanám, hogy egy
igen.
mulatságos
de most komolyan.
Sztori volt.
De most emlékszem, milyen jókat nevettünk. egy kicsit azért lágyabb vizekre vezzünk.
Igen. Mert neked van még dél-koreai szerződ.
Nekem van kettő is, Egyiket sem olvastam, de nagy kutató munkával kiderítettem, hogy magyarul megjelent a Pacsinkó című regény, így ahogy mondom, az írója.
Ez egy óriási nagy siker.
Igen, nagyon nagy. Egyébként ő volt az Min Jin Lee, írta, aki New York-i jogász egyébként, de otthon élt, Koreában élt talán 7 vagy 8 évig, és abból az ott akkor eltöltött éveiből merítette ez a regényhez, tehát ezért mertem beválasztani. A New York Times egyébként 2017-es, az a Pacsinkó című regény, a Best 10 közé választotta, 25 nyelvre lefordították, és 75 bestseller listán szerepelt, tehát elég komoly, igen, és a Mojon is nagyon nagyon-nagyon dicsértek. Én nem tudtam, mi ez a Pacsinkó, tök őszintén, és megnéztem, hogy ez egy a tipikus nyerőautomata, amit ugye filmekben szoktunk látni, hogy a nem csak a gyerekek, a játéktermekben, olyan, mint a flipper, csak talán kisebbek a golyók, és egy csomó golyó van, és nem tudom, hogy lehet pontokat szerezni ez a pacsinkógép. Nagyon romantikus egyébként a történet, 1900-as évek elején játszódik, amikor is egy szegény halász lánya, Suja, teherbe esik egy gazdag jakuzától, aki ki szeretné tartani, mert hogy nős. Tehát nem akarja elvenni, viszont a lány nem akarja ezt a szégyent, és úgy döntött, hogy hozzámegy egy idősebb, fehér, beteg lelkészhez, aki Japánba akar menni missziós tevékenységre. És el is megy vele, és itt kezdődik az a történet, hogy több generáción átívelő, nagyon nagyívű családregényé fog ez válni, és hát gondolom leírja azt, hogy milyen egy ilyen sorsot választani, amire...
Gondolom a gyerek felnő is találkozik a valódi...
Gondolom, vagy a biológiai apja szeretne befolyást gyakorolni, nem tudom. Hát minden van, ami egy jó regényhez kell. Szerelem, önfeláldozás, becsvágy, és rengetegféle helyszín. Azt írják az ajánlóban, hogy elit egyetemektől nyüzsgőpiacokon át a pacsinkó termekbe is ellátogatunk. Tehát, hogy tényleg ez is olyan, amit nagyon szeretnék elolvasni.
Igen.
Neked van még koráid? Nagyon gyorsan, akkor én mondhatok? Aha. Tényleg nagyon gyorsan. Még egy szerzőt találtam az új Man Booker shortlistesek között. Nincs magyarul regénye. Hwang Sok-yong, At Dusk című regénye. És ez nagyon-nagyon nagyon izgalmasnak tűnik. Nem néztem utána magának a szerzőnek. Egy ilyen 60-as pasi volt a fotón. És a tartalom, amit elolvastam, az hogy két szálon fut a történet. Az alaptörténet az, hogy van egy sikeres idős építész, aki visszatekint életére így időskorában, és az egész egy szomorú meditáció a modernizáción, hogy mit nyerünk, és mit veszítünk azzal, hogy a modernség beköszöntött, és úgy kezdődik a történet, hogy egy gyerekkori iskolatársától üzenetet kap. És visszautazik gyerekkori falujába, ahol ugye elkezd emlékezni. És hát gondolom, ég és föld van, ha most egy 60 éves mérnök emberrel találkozol, hogy milyen különbség lehet technikailag a világ között. És valahogy párhuzamosan, azt nem fejtette ki az összefoglaló, van egy fiatal és a fizetéséből alig megélni tudó színházi rendező is, aki alapvető kenyérgondokkal küzd, és ez a két sztori össze fog fonódni. Nagyon jól hangzik. Rendeljük meg. És most is hallgassunk egy kis zenét.
Jó.
Lazítsunk koreaiul, és visszatérünk utána Japánnal.
Harmadik országként maradt Japán a mai adásunkhoz, és nyilvánvalóan, hogyha ez egy, nem tudom, asszociális érték, melyik írót mondanád, hogy Japán na, akkor biztos, hogy Murakamit fogja
azt mondod?
Minden ember mondani. Én szerintem tuti. Tehát, hogy ezt így fogadáskéne kötni.
Mondjuk ki a teljes nevét, mert volt egyszer egy barátnőm, aki József Attilára csak úgy utalt, hogy Attila, amitől falra meztem.
Haruki Murakami.
És egyébként sose tudtam, hogy náluk melyik a vezetéknév, melyik a...
Úgy van, azt hiszem, hogy a Haruki az a keresztnev, és a Murakami az a vezetékneve, nem?
Én is így emlékszem.
Így van, de aztán lehet, hogy több hülyeséget mondtam, de én is mindig összekeverem, mert főleg úgy, hogy a magyar kiadásban más szokott lenni, mint az angol kiadásban. És nagyon vicces, azt így gyorsan elmondom, hogy elég sok Murakami regényt olvastam már. Nekem általában a rövidebbek azok jobban tetszenek. Érdekes. Ami nagyon furcsa, mert hogy nem így szokott lenni, de valamiért így jött ki. És az első, amit olvastam tőle, az a Sputnik szívecském volt.
Nem is.
És tök ez az ilyen talált könyv volt, ami tudod, van ez a veszíts el egy könyv típusú dolog, és ezt így megtaláltam egy kávézóban, vagy valahol. Én ebben volt írva, hogy ez egy ilyen add tovább könyv. Tökre tetszett az egész. Tehát már az egész annyira Murakami is volt, belegondolsz, hogy így kerül hozzád ez a könyv, tehát tök teljesen, aki már olvasott tőle, akkor azt tudja, hogy nagyon jellemző ez az ilyen hétköznapi szituációkban valami iszonyatosan nem hétköznapi és nagyon meseszerű vagy álomszerű dolog történik, és az a kettő együtt nagyon jól tud működni az ő könyveiben.
Igen.
És neki ugye Norvég erdő az, ami szerintem a leghíresebb, meg a Kafka tengerparton, ami még így nagyon népszerű szokott lenni. Nekem tetszett egyébként a Szintelen Tazuki Cukuru, remélem, hogy jól emlékszem.
Így valahogy.
Ami nem a legjobban sikerült könyve, de valamiért itt tökre megragadt bennem, és érdekes, mint mondtál erről a dél-koreai történetről, amit a Man Booker-re jelöltek, hogy a 60-as építész visszamegy a gyerekkora helyszínére és visszaemlékezik, ez tökre jellemző egyébként a Murakami könyvekre, hogy ez a valahova visszatér, vagy valahova elutazik, és akkor az elindít benne ilyen mindenféle régi emlékeket, vagy például nagyon sokszor van, hogy a gyerekkori barátait felnőttként látja viszont, és hogy teljesen más emberek, vagy teljesen másként emlékeznek vissza gyerekkorban történt dolgokra. Szóval, hogy igen, neki nagyon jellegzetes írói világa van. Egyébként most pont amiről beszélek, amikor futásról beszélek című non-fiction könyvét gyakorlatilag. Ugye ez egy ilyen eszégyűjtemény gyakorlatilag, ami a futásról és az alkotásról szól. És az is nagyon érdekes, aki mondjuk nem annyira szeretne egyből egy szép irodalommal indítani, annak ajánlom ezt a könyvet, mert egyébként nem szeretek futni, de meghozza a kedvet a futáshoz.
Na tök jó, mert megkaptam a tesomtól, csak még nem kezdtem el olvasni, akkor újra leveszem a polcról.
Jó.
Egyébként szerintem. Olyan érdekes, hogy egyik kedvencemet sem említetted. Tehát, hogy amiért megőrültem, és életem első könyve volt tőle.
Hát, tudod érre,
nem. Keményre főtt Csodaország. Az egy akkorát ütött rajtam.
Azt nem olvastam.
Nagyon, nagyon régen volt ilyen irodalmi meglepetésem. Szerintem most nagy szavak, de benne van életem top 3 meglepetésébe. Olyan, mint amikor besétálsz, azt gondolod, hogy Bach, ott fogsz hallgatni, és a legkőkeményebb techno szól, és rájössz, hogy ez az. Ez a te zenét. Az a nagyon durva. Elég vastag ő is, de ami sokkal vastagabb volt, és nagyon nagy kedvencem az 1984, ami felülmúlhatatlan. Az egy trilógia, én egyszerűen úgy vagyok vele, hogy ha ezt a két könyvet életem végéig kell olvasni, legyen.
Már az első 50 oldal, nagyon sokszor van az, hogy ez nem olyan jó, tök lassan indul be a sztori. Ez hihetetlen gyorsan beindult.
Igen,
olyan,
igen.
Egy ilyen brutál jó film. Ez az indítás.
Úgyhogy mindenképpen, akármelyik is a keresztneve, olvassátok Murakami Harukit.
És amit még nagyon ajánlunk, ha csak a molyos értékeléseket nézem meg egy pár blogger, könyves bloggernek az írását, Kawaguchi Toshikazu ...nak a Mielőtt a kávé kihűl című Kossuth kiadónál megjelent könyvét, ami nagyon-nagyon cuki történet, és nem ilyen nagyon hardcore szépirodalom, és nagyon érdekes a sztoria, tehát ha tényleg az arról szól, ami a fülszövegben van, és tényleg így van, akkor az arról szól, hogy van egy hely, ahova ha leülsz egy pont, akkor visszautazhatsz vagy a múltba, vagy a jövőbe egy bizonyos, de ugyanabba a pontba, ahol ülsz.
Aha,
ott vagy, és neked előtte el kell döntened, hogy a múltba vagy a jövőbe szeretnél inkább visszamenni. És nagyon érdekes, 4 különböző szálon fut, aha, 4 jelenetet látunk gyakorlatilag, amiket ugye összekapcsolsz, hogy ennek a kávézónak a pontjára, erre a pontjára ülnek be. És nagyon-nagyon jó, nagyon jókat írt róla mindenki, aki olvasta. úgyhogy én is mindenképpen szeretném elolvasni. Amit még ugyanígy szeretnék elolvasni, nem jelent még meg magyarul, de remélem, hogy megfog, az Sayaka Muratának a Convenience Store Woman című könyve, ami egy ilyen elég autista jellegű nőről, egy bolti eladóról szól, aki kb. 20 éve bolti eladó ugyanabba a boltba, és igazából arról szól, hogy ez mennyire egy jó élet neki. Kicsit olyan, mint a növényevőnél volt, hogy az egész környezete hülyének gondolja, de neki ez tökre megfelel, és ő meg pont nem érti, hogy miért probléma az a környezetének, hogy ő ezzel az élettel elégedett.
Aha.
Ugye a convenience store-ban az egy bolti nő, vagy hát egy ilyen bolti, yeah, yeah. bolti nő, hogyha szó szerint le akarnánk fordítani. És ugye pont erről szól, hogy annyira próbálnak arra hatni a családtagjai, meg a környezetben élők, hogy ne így éljen, és ne legyen ezzel elégedett. És ezek a próbálkozások, ezek pont ugye visszajára hatnak. Tehát, hogy így nem tud egyszerűen alkalmazkodni ahhoz a társadalmi elvárás szinthez, meg azokhoz az elvárásokhoz, aminek így nem jön belülről, és nem természetes. És ez egy nagyon, nagyon, és nagyon érdekes, hogy egyébként tök pozitívan írja le ezeket a dolgokat, amik más embereket általában ez az egész könyv, egy boltban
igen,
dolgozni
igen.
majdnem 20 éven keresztül, azért úgy nem, ez elég disztopikusan hangzó dolog, hogyha így ezt nézem.
Hát azt látjuk
ilyen
az eladó nők arcán azért általában.
Igen, igen. És ami ugye érdekes, hogy Muratta egyébként ugyanúgy bolti eladóként dolgozik, tehát abszolút a saját tapasztalatairól.
Hát ez szuper.
Van szó a regényben, ő is nagyon-nagyon sokáig, azt nem tudom, hogy még mindig bolti eladóként dolgozik, vagy csak egy időszak volt az életében, de elég sokáig dolgozott ő is. Mert hogy egyébként, ha belegondolsz, íróként ez egy tök jó pozíció, mert megfigyelhetsz egy csomóféle embert, és igazából nem kell nagyon így kombinálni, nem kell nagyon konfrontálódnod.
Ez hát eléggé
meg van szabva az, hogy mire szorítkozik gyakorlatilag a kapcsolatotok a vevővel. Tehát ilyen, ez egy eléggé egy ilyen kényelmes dolog is, vagy biztonságos.
Ez így van, írói szempontból, viszont ha azt nézed, hogy 8 óra után hazamész, és még legyen erőd ezt művészi formában önteni, nem, az már egy nehezebb dió.
Megihleti. Lehet, hogy olyan sztorikat látott a boltban, amit mi soha nem.
Ennyi.
De lehet, nem is akarunk. De elolvashatjuk, hogy viszont mit.
Nagyon kíváncsi vagyok rá. Te mindig mondják a törzs hallgatóink, hogy jegyzeteltek. Esküszöm, ezt az adást én is ki fogom jegyzetelni, hogy milyen könyveket ajánlunk.
Még nincs vége a távol-keleti témának. A következő adásunkban Kis Marcellel, Hankár nemes teremtmények című regényének a fordítójával hallhatok majd beszélgetést.
Most egy picit zenéljünk japánul.
Igen.
És az egy tök jó adás volt.
Nagyon.
Ahhoz képest, hogy betegen jöttem, és azt gondoltam, hogy úgy kell majd harapófogóval kihúzni, kiszedtél belőlem, meg a könyvek kihozták a...
Nagyon jó volt.
Tényleg nagyon élveztem.
Tök jól készültünk, és az érdekes, hogy én így mindig szégyenkezem, hogy milyen kevés távol-keleti irodalmat, meg úgy alapból ázsiai irodalmat olvasunk, de én indiaiból elég sokat olvasom, abból nem vagyok annyira, nem állok annyira gyengén, de az a jó egyébként, hogy egyre trendibb. Tehát, hogyha belegondolsz, az így tök szerencse, hogy egyre elismertebbek a távol-keleti szerzők, úgyhogy remélhetőleg majd magyar nyelven is egyre többet olvashatunk.
Igen. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, és akkor találkozunk 2 hét múlva.
Sziasztok!
Sziasztok!